aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. János evangélium a 3. rész 36. versével köszöntök mindenkit, foglaljunk helyet. A héten jött elénk ez a vers, és azt gondoltam, hogy köszöntőként meg tudom talán osztani önökkel, veletek. Az emberiség talán mindannyiunknak, személyesen nekem is az egyik legnagyobb problémám a sok mellett az, hogy szinte minden véges. Minden tárgyi, emberi környezet, ami van körülöttünk, mintha azt látnánk, hogy van egy kezdete, és aztán van egy vége. Végesek a dolgok, végesek azok a tárgyak, amik körülöttünk vannak, azok a használati eszközök, sőt, ma már úgy találják ki ezeket az eszközöket, hogy minél gyorsabban végük legyen, hogy aztán újabbakat tudjunk venni. És ez a végesség, ez nem csak a mostani kornak a problémája, hanem már régóta izgatta az emberek egy részét, egy másik felét nem annyira. És ezért tesz meg az ember mindent annak érdekében, hogy valami nyomot hagyjon maga után, hogy ezt a nyomasztó érzést, hogy minden olyan véges, valami módon át tudja hitalni, és nyomot hagyjon maga után. A művészeknek a leginkább, legerőteljesebb mozgató rugója, és sok más embernek is, hogy valami nyomot hagyjunk ebben a világban. A filozófusoknak is az egyik legnagyobb problémája, hogy hogy tudunk abban a kiszolgáltatottsággal élni, megbirkózni, hogy igazán az életünknek a kezdete és a végében nem nagyon tudunk beleszólni. Még a végébe talán, de tekintsünk el az erkölcstelen dolgoktól. Tehát, hogy ki vagyunk szolgáltatva, és van egy tehetetlenség, egy nyomasztó tehetetlenség. Mióta a világ a világ. És erre Istennek, erre is van megoldása. Ő áttöri ezt a végességet, megnyit egy perspektívát, megnyit egy horizontot, és azt mondja, hogy teszek egy ígéretet. És ezt az ígéretet szeretném most így köszöntőként, bevezetőként megint felhangoztatni, ami már nagyon-nagyon sokszor elhangzott itt ebben a templomban is. Még nagyon-nagyon sokszor remélhetőleg el fog hangozni, hogy ő örök életet akar nekünk adni. Egy olyan élet, aminek nincs vége, aminek ez a földi 50, 60, 70, 80 év csak egy kezdeti kis apró porszeme, és aztán jön a nagy tágas tér, ahogy a Zsoltáros is mondja, pontosabban folytatódik. De hogy ez nem egy automatizmus, ez nem egy kegy, nem azoknak a kegye, akik keresztény családba születnek, akik keresztény Európába születnek, akik templomba járnak, nem. Ebben a mai versben is az volt, hogy ennek van egy feltétele, egy nagyon fontos feltétele, hogy akik hisznek a fiúban, akik hisznek Krisztusban, hiszik azt, hogy szabadító Krisztus az, aki közvetít Isten és ember között. És hogyha ezt hisszük, akkor bízhatunk abban, hogy ez az ígéret ránk érvényes. És egy nagyon széles perspektíva bontakozik ki előttünk. És ennek a mai gitáros istentiszteletnek is, mint minden istentiszteletnek, ez a központi üzenete. Erre, és ebben lenne jó elmélyülni, azok, akik már elmélyültünk, illetve akik még döntés előtt állnak, akik még keresnek, azok pedig talán muníciót kaphatnak ahhoz, hogy hogyan tudnak ráállni erre az útra. És én azt is bízom itt a zenészekre nézve, hogy igaz lehet Luther Mártonnak az a mondása, hogy a keresztény ember nagyon hasonlít a madárhoz. Mert a madár, hogyha az ág megtörik alatta, akkor nem hagyja abba az éneklést, mert tudja, hogy van szárnya. És tudjuk azt, hogy ha vannak nehézségeink, vannak örömeink, mindig ez az ígéretét mindig betartó Isten az, aki a mi erősségünk és várunk. És ha nehézségünk van, akkor is tudunk énekelni, tudjuk őt dicsőíteni. Így tegyük ezt a mai istentiszteleten is.
Kérlek, ne menj el Imádkozzunk. Istenünk, Te oly csodálatos és hatalmas Isten vagy. Hatalmas vagy, mert a szavadra előállt az ég és a föld, és teremtettél az égre csillagot, a földre hegyeket, völgyeket és vizeket, és megtöltötted a földet élettel is. Csodálatos vagy, mert ebbe a tökéletes világba a tőled elszakadt és bűnös embert szereted a legjobban. Olyannyira, hogy a te fiadat is áldozatul adtad nekünk, azért, hogy újból közösségbe lehessünk veled. Szeretnénk most, Istenünk, az énekünkkel a hálánkat kifejezni, és mindazt, ami a szívünkben van irántad, elmondani azokért a sok jó dolgokért, amit kaptunk tőled, és azokért, amit elkészítesz a számunkra ezután. Köszönjük neked, hogy ma is szól a te ígéd, és a te ígédből bátorságot meríthetünk, hogy a te ígéd az erőt ad nekünk, mindaddig, míg el nem jön a te országod, és újból színről színre nem lehetünk előtted. Kérünk téged, hogy áld meg ezt az alkalmunkat, és áld meg az életünket is. Kérlek, Uram, hallgass meg minket. Amen.
Tiéd a ház. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, add meg nekünk, hogy szívünk most nyitott legyen. Tisztítsd meg értelmünket, tisztítsd meg szívünket. Add, hogy egyszerű legyen minden. Hiszen te mindent egyszerűvé teszel fiadban, Jézus Krisztusban. És mindent világossá teszel, ami számunkra. Add, hogy most itt legyünk, és valóban itt legyünk. És kérjük, hogy te is légy jelen közöttünk. Amen. Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, 6. fejezetből, 19. verstől a 21. versig. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Szeretett testvéreim, én úgy gondolom, hogy már lassan nekem nincs mit mondanom, mert ezek az énekek mindent elmondtak. Sokszor van ez így az életben, hogy mikor megértünk valamit, az élet nagy titkaiból, vagy Isten titkából, akkor rájövünk arra, hogy de hát ez az orrunk előtt volt. Olyan igazságokat mond ki Jézus Krisztus, egyrészt amelyek rejtve vannak, el vannak rejtve a szemünk elől, látszólag, mert nem láthatjuk meg őket, csak tanítás által válik nyilvánvalóvá, de mégis ezek az igazságok jelen vannak, és avatott szem megláthatja őket. Így munkálkodik Isten kegyelme a mi életünkben, hogy megnyit bennünk kapukat, megnyit bennünk ajtókat, új látásmódot ad, hitet ébreszt bennünk, megszólít bennünket, inspirál, új utakra vezet, hogy megláthassuk, hogy kik vagyunk, hogy mi az életünk célja, értelme, és elinduljunk azon az úton, amelyre Isten hív bennünket. Egy rövid történetet szeretnék elmondani, ennek a címe a vasárnap áldása. Egy lelkipásztor, aki rendszeresen ugye, hirdeti az igét, nagyon szembetűnik neki valaki a gyülekezetből, aki mindig ott van az ő ige hirdetésén, és úgymond lelkesen hallgatja. És megdicséri őt, hogy mindig jelen van, és hogy ott van az Isten tiszteleten. És akkor mondja az ige hallgató, gyülekezeti tag, hogy hát én tartozom köszönettel, lelki pásztor úr, hiszen eljövök egy nehéz hét után, amikor sokat kellett dolgoznom, és végre itt lehetek a templomba, beülök a padokba, a párnázott padba, és végre semmire nem kell gondolnom, és szabadon mindenféle lényegtelen apróságon gondolkozhatom. Ezt most csak azért mondtam el, hogy lássuk azt a példán keresztül is, hogy bizony nekünk sokszor arra van szükségünk, hogy egy ilyen szabad térbe kerüljünk. Talán kinevetjük ezt az ige hallgatót, de ki az, aki magára ismer, hogy néha jó ugye beülni, és szabadon engedni a gondolatainkat. Az igaz, hogy sokszor elkalandozunk, az igaz, hogy sokszor talán eszünkbe jutnak apróságok is, de az Isten itt van közöttünk, és miközben mi jelen vagyunk, közben értékek felé akar bennünket vezetni. Az imént felolvasott igében ugye ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, és ezzel szemben pedig az van, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Látszólag egy hihetetlen nagy ellentét feszül a kettő között. Úgy gondoljuk, hogy áthidalhatatlan dolog ez. E világban élünk. E világban minden erről a fajta kincs gyűjtésről szól. Szerezd meg, érd el, megérdemled, mik a te vágyaid, céljaid, valósítsd meg önmagad. Másrészt pedig ott van az a fajta lelki megvalósítás, amit Jézus Krisztus kínál fel, kövess engem, légy az én tanítványom, vagy aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. És vívódik az ember. Nagy általánosságban könnyebben kimondjuk, hogy Uram, téged követlek, az élet úgymond lényegtelen apró dolgaiban, amiről pedig sokat szoktunk gondolkodni, ott azért újból és újból döntéseket kell hoznunk. Tehát értékválságba jutunk. Én három gondolatot szeretnék kiemelni, ami számomra nagyon fontos, ami az Isten által képviselt vagy adatott értéket hordozza. Ez egyrészt a szeretet, másrészt a megértés, amit Isten részéről tapasztalunk irányunkba, tehát Isten szeretete, az, hogy ő megért bennünket, ismer bennünket, akkor így mondom. És a harmadik dolog pedig a megbocsátás. Isten folyamatosan végzi az ő munkáját, e három lényeges ponton szeret bennünket, megért és megbocsát. És azok a lelki kincsek, amelyek gyűjtésére Jézus Krisztus felhívja a figyelmet, hogy azok a rozsda nem eszi meg, a moly nem rágja meg, és a tolvaj el nem lopja, az ebből a három dologból fakad. Szeretetből, megértésből és megbocsátásból. És amit a világ kínál, az sokszor az, hogy személytelenül éljük le az egész életünket. Személytelenül. Mert nincs igazából egyéniségünk, amikor belépünk ebbe a nagy, hatalmas gyűjtésbe. Amikor úgymond megtartjuk a mi életünket. Találunk, kitalálunk magunknak valakit, akik mi vagyunk. És azt mondjuk, hogy ez vagyok én. És elkezdem gyűjteni, ahhoz mérten a dolgaimat, és próbálom összerakni a saját magam puzzle darabjait. És jönnek, amikor jönnek ugye a válságok, akkor az, hogy nem áll össze a kép. Hiányzik valaki. Hiányzik valami. Tehát az én és az állapotában, ugye én vagyok a személy, és vannak a dolgok, és sokszor így élünk, az Isten át akar vezetni az én és a te állapotába, a személytelen világból, a személyes kapcsolatba. Mert Istennel úgy lehetünk csak kapcsolatba, hogy úgy vagyunk vele kapcsolatba, hogy ő egy személy a mi számunkra, aki él és valóságos. Tehát van a hit és a bizalom útja, és ez a kommunikációnak a legmagasabb szintje, amit az Isten kínál nekünk. Ezzel szemben van a szerzés útja, és a bezárkózás útja ebben, szerzés, minél többet nekem most, és ezt megőrizni, felhalmozni, ami már ellepés, elzár engem önmagamtól, másoktól, az életemtől, hamis képet és ideált ad nekem. És a hit és a bizalom az pedig nyitottságot, befogadást jelent, és azt is, hogy képes vagyok egyszer csak elengedni. Tudok elengedni dolgokat, mert az Isten országában úgy van, hogy amikor el tudsz engedni dolgokat, tegyük fel, ha önmagadat is el tudod engedni, akkor találod meg magadat. Nagyon-nagyon akarod magadat, akkor nem találod meg magadat. Mert pont ez az a másik fajta világ, ami bennünk él, mert ezt a világot nem kívülről kapjuk, és ezért nehéz harcolni, hanem ez bennünk van. Mert ha elhagynánk ezt a világot most, és elmennénk valahova, ahol nem ez a világ van, vinnénk magunkkal, és újra kezdenénk, újra építenénk ezt. Ma olyan világban élünk, ahol egy bolond százat csinál. Mert ragadós ez a példa. A bölcs azonban csak néhányakat tesz bölcsé, akik fel akarnak ébredni. Ha valaki nem akar felébredni és tovább akar álmodni, akkor annak számára nincsen más út, mint az álom útja. És mi sokszor vitatkozunk álmainkról, az életről, és most még egy példát szeretnék hozni, mikor a kis papok vitatkoznak a menzán, hogy vajon most mi lesz? Tea lesz, vagy pedig kávét fognak kapni, és őre mennek, hogy mi lesz. Erre kijön a menzáról valaki, ki kér még kakaót? Valahogy így vagyunk az életben is. Mi aztán tudjuk. A variáció, B variáció. És az élet itala sokszor az, hogy az Isten a harmadik megoldást adja, amire nem is gondoltunk. És sokszor a bizonyságtételek is ebből állnak, hogy én mit akartam, mit terveztem el, és ugye az Isten mit hozott ki ebből? Hogy azt a harmadikat, azt a másik megoldást, mint amit én gondoltam, hogy na ez leszek, vagy az leszek, hogy mi lesz ekkor és akkor. Az Isten pedig másképp gondolta azt. Ezt jelenti azt, amikor Krisztus a lelki kincsek gyűjtésébe hív bennünket, akkor ez azt is jelenti, hogy az életünkben megjelenik az Isten áldása. Mert nem lehet az Isten áldása nélkül úgymond ezeket a lelki kincseket gyűjteni, mert az Isten áldása jelenléte hordozza. Életem és úgymond Krisztus élete, ha találkozik, ebben a találkozásban adatik nekem az az áldás. Nem személytelenül, hanem személyesen, úgyhogy én benne vagyok úgy, ahogy vagyok, minden sallang nélkül, minden kincsem nélkül úgy néz ki, mert az Isten nem az én kincseimért jön. Nem azért, hogy én ki vagyok, hanem azért, mert igazából tudja, hogy kik vagyunk. Nem a felszínt nézi, nem a maszkot nézi, nem azt, amit mutatsz. Nem kell se többnek mutatnod magadat, se kevesebbnek. Nem kell alázatosabbnak lenned annál, mint amilyen vagy. Úgy legyél, ahogy vagy. Egyszer egy plébánián leltárt készítettek, és rakosgatták úgymond a szobrokat, és bekerült a leltár könyvbe ez, hogy Atya Isten szobra közel életnagyságú. Ugye, ha valaki ezt elolvassa, megdöbbenéssel olvashatja el, ezt a példát csak azért mondtam el, hogy mindannyiunkban van egy Isten kép, közel életnagyságú, vagy nagyon távol van tőle, vagy éppen csak, hogy van valamilyen Isten képünk. De Jézus Krisztus azért jött, hogy most itt a példámat egy kicsit elvonatkoztatva, hogy az életünkbe valóban egy valódi Isten lépjen be, ne egy szobor, közel életnagyságú, ne egy olyan isteni kép vagy idea, amely igazából nem tud bennünket megtartani, csak mi tudjuk vinni, ide vagy oda főhelyre rakni, vagy mellék helyre rakni, néha figyelni rá, néha nem. Egy élő Isten, az életnagyság. És az a te életedben is tud hatni. És amikor imádkozol, amikor hozzámész, mindig tudd azt, hogy több az Isten annál, mint amit én el tudok gondolni róla. Több az Isten annál, mint amit én eddig megtapasztaltam belőle. És az Isten maga az élet. Maga az élet. És nem idegen tőle az élet. És ismer téged. Amikor Jézus figyelmeztet bennünket, ahol a kincsed, ott lesz a te szíved is, akkor ezt az őrálló szavával is mondja. Mert egy egész életet le lehet úgy élni, hogy ebben a csapdában vagyunk, ahol a te kincsed, ott van a te szíved. Mert a te kincsed fog téged birtokolni. És nem vagy szabad. És ez az a csapda, amiből ki kell jönni, ami a, úgymond a világ kívánságának is a csapdája, az élet kérkedésének, és mindaz, ami körbevesz bennünket, leköti a szívünket, érzéseinket, gondolatainkat, egész valónkat, és nem tudunk szabadok lenni. Mert élhetünk a világ dolgaival, semmi baj nincs azzal, éljünk is, mert élnünk kell vele. Csak ne önmagáért, és ne csak azért, hogy az legyen nekünk. Most az őrálló feladatával kapcsolatban megint egy meredek történetet mondanék. Egy hegyi szerpentines úton megy egy autó, ketten ülnek benne, le van húzva az ablak, és mennek föl a hegyre. Egyszer csak látják, hogy hatalmasnak, porfelhővel jön szembe egy autó, sehogy nem akar kitérni előlük, és le kell, hogy húzódjanak, és egyszer csak, ahogy melléjük ér, a szemből jövő autó az ablakon kinéz egy apáca, és azt mondja, disznók, megdöbbennek ezzel. Mennek tovább, hatalmas, éles kanyar közeledik, és elkezdenek méltatlankodni, hogy mégis hát mit képzel magáról. Egy apáca azt mondta, azt kiáltotta ki nekünk, hogy disznók. És így méltatlankodva vitatkoznak, és egymásra figyelnek, miközben jön ugye az éles kanyar, és bekanyarodnak, és egy hatalmas, nagy disznó falkához érkeznek az autóval. Na most valahogy morbid ez a példa, de ez mutatja, hogy mi néha vitatkozunk. Hogy na hát mi is van, meg hogyan is mondták meg. Meg miről is van szó, meg magunkra vesszük, amikor, hogyha egy olyan igazságot mond ki Isten igéje is, hogy úgy érezzük, hogy na, úgy, mint ahogy ezek a sofőrök kérdezik, hogy disznó, én vagyok a disznó, hogy hát, hogy milyen is vagyok. És sokszor így vesszük az isteni figyelmeztetést, és nem is szeretjük azt sokszor hallani. Ugye? Viszont az, amikor az Isten úgymond megfed bennünket, az nem azt jelenti, hogy minősít, és ránk akarja ragasztani azt, hanem valami elől meg akar bennünket menteni, vagy meg akar óvni. Itt pedig az, hogy ne gyűjts magadnak úgymond kincset. Jelen esetben ez a disznó. Nem te vagy az, hanem az, ami veszély az életben. Nem minősítés tehát, és ne úgy éld meg, mert akkor azt éljük, hogy én ilyen vagyok, és nem, csak ilyen is tudok maradni. Hanem te más vagy, és az Isten tudja ezt. Hogy ez nem a helyes út. És eltorzul igazából az arcunk. Eltorzul a lelkünk, hogyha egy rossz úton járunk. Ezért tehát tanács és útmutatás Jézus szava. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. Becsüld meg ezt. Add oda Istennek önmagad. Ne kevesebbet adj. Szívedet. És akkor egy életnagyságú Istent kapsz. Akiben élet van, és ő maga az élet, Krisztusban, nem kevesebbet kapsz. Visszakapod az életedet, ne félj, nem veszíted el. És az éles kanyar után megtartatsz. Mert mindnyájunk életében ott vannak ezek az éles kanyarok. Amikor az isteni segítségre szükségünk van, és ezt az útmutatást közd a te szívedre. Minden féltett kincsnél jobban őrizd meg a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, köszönjük, hogy Krisztusban a valóságot adod nekünk, azt a valóságot, ami tényleg körbevesz bennünket. Add meg nekünk, hogy ne féljünk az igazságtól, mert az igazság szabaddá fog bennünket tenni. Nyisd meg szívünket a lelki kincsek előtt, hogy használjuk ki az időt, életünk idejét, kérjünk téged, hiszen te azt ígérted, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket, megértesz bennünket, ismersz bennünket, és Jézus Krisztusban megbocsátottál már nekünk, add, hogy ebből fakadó kincseket, az új életet, a szabadságot, az örömöt, a lelki élet áldásait megragadjuk. Árazd reánk tehát életünkbe a te szabadításodat, a te boldogságodat és örömödet. Add meg, hogy veled legyünk, és te velünk légy minden napon a világ végezetéig. Amen.
Írás a Bibliában. Írta Gárdonyi Géza. Ez a könyv, a könyvek könyve. Szegény ember, drága gyöngye. Égi harmat lankadtaknak. Világosság földi vaknak. Ez a könyv az örök törvény. Királyon lánc, rabon napfény. Roskadónak élő napfény. Na, most már elegem volt ebből, mert nem tudom így fejből. Égi harmat lankottaknak, világosság földi vaknak, bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál. Szomjas lelkek forrás kútja, hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény, királyon lánc, rabon napfény, tévelygőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang, elhagyottnak galambúgás, vihar-vertnek ereszet, haldoklónak angyalsugás, ne félj, fogd a kezemet. Gyermeknek is mély szép rege, bölcsnek rejtel meg tengere. Falstul rajta élő hangok, kötsz benne zengő hárfák, lantok. Templomok közt legszebb templom, csak megnyitom, s benne vagyok. Ablakán a paradicsom rózsáira láthatok. Minden fakul, minden romlik. Márvány vár is összeomlik. Bimbor leplek rongyám állnak. Dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
részletet szeretnék felolvasni. A háború után 1945. február 11-én tartotta az első istentiszteletet a Calvin téri templomban. A templom jéghideg, ablakai betörve, a téren felállított orosz aknevetők állandóan lőtték a várat, onnan német ágyuk feleltek. A szomszédházat teli találat érte, és ez úgy megrázta a templomot, mintha beléjük vágódott volna. Naplójából így ír. Az egyik lánya fölsikoltott. Menjünk az óvóhelyre. Én megszakítottam a prédikációt, és rászóltam. Kislányom, maradj veszteg, itt jobb helyen vagy, és folytattam a prédikációt. Ez volt az alapigéje. Ne tévedjetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, az fogja aratni is. Az ágyuk dörögtek, a templom rengett, a gyülekezet zokogott, az ige zengett. Írja az emlékevéseimben. Ez a kis részlet Ravasz László életéről, vagy életéből volt egy történet, és ezt a részletet azért olvastam föl, hogy ezt a könyvet bemutassam önöknek és nektek. Ezt én akkor vásároltam a családom részére, amikor rádöbbentem, hogy igazából a mostani, tehát a református múltunkból, református egyházunk múltjából igazából személyeket nem ismerek. Calvin Jánosról hallottam, Luther Mártóról hallottam, de sok minden másról nem, más mindenkiről nem. És például a címlapon, vagyis a borítón Calvin, Szegedi Kis István, Luther Márton, Bethlen Gábor, Rádai Pál, Svejtszer Albert vagy Szent Simon Ner Albert arcképei láthatók, de magában a könyvben, amit elolvastam már, akiről olvastam már, nyilvánvaló Calvin János volt, vagy Károli Gáspár. A könyv egészen a kereszténység első üldözésétől és győzelméről, ez az első fejezet Ravasz Lászlóig, tehát 1960-es évekig vesz szemelvényeket. És azért tetszik nekem, nem csak magyar református hitvallősökről van szó, hanem esetleg hollandok, svájciak és a többi. Azért tetszik nekem, mert amellett, hogy leírja az életüket, nagyon személyes dolgokat is találunk, történelmi tényeket, munkásságukat, és maguk a személyes megtérésükről is találunk ebben írásokat. És ebben kitűnik, hogy ugyanolyan hatalmak között éltek, mint ma mi, ugyanúgy a világ, a hatalom, a pénz, az erő és a ennek a forgatagában kellett, hogy éljenek, és emellett, vagy ezzel szemben tudták ők is választani Istent és a megtérést. Tehát azért gondolom, hogy ez elférhet az emberek polcán, a mi polcunkon is. Calvin János kiadója, a hit példaképei. Tehát ők el tudjuk benne olvasni, hogy ők hogyan indultak a harcba, amiről most itt éppen énekelni is fogunk. Thank you.
Ezzel szeretném kezdeni, ha még van hangom, hogy én alapjáraton elég félős és aggódós vagyok, és főleg a váratlan nehézségektől vagy balesetektől tartok. Ezért ugyan már 2 éve van jogosítványunk például, de ha lehet, akkor meglógok a vezetés elől, vagy ha vezetek, akkor is igen nagy gyomorgörcsel, vagy a 3 gyerekünkkel nem igazán indulok el egyedül mondjuk uszodába, szánkozni, vagy biciklizni, mert ez nekem különös veszélyforrást jelent, vagy ha mondjuk a fiaim hírkoznak, akkor igen hamar leállítom őket, hogy na ezt majd valami férfi társaságában tegyétek meg. De tudom, hogy ez nem jó, és Isten is olyan kedves voltám, hogy igazából az apró gyerek balesetektől eltekintve még megőrzött és megóvott minket a nagyobb bajoktól, de próbáltam ígatni, ha nem is váratlan eseményen, akkor előre kiszámítható, mondjuk, vagy előbb beláthatóbb eseményekkel. Múlt héten volt például a legkisebb gyermekünknek egy műtétje, a térhallatában volt egy békecista nevezetű dudorja, amit hát csak úgy lehetett eltávolítani, tehát most már látjuk, hogy csak műtéttel lehetett eltávolítani, olyan nagy volt, hogy ez már sajnos nem húzódott vissza. És a jó az volt benne, hogy sok imádság árán, ahogy közeledett a műtét napja, bennem nem nőtt a gyomorgörcs, hanem igen nyugodt tudtam maradni. Ugyan a kísértő bepróbálkozott, hogy az előző nap, tehát a műtét előtti napon a középső gyerekünk így megszólalt este, hogy úgy anya, Zsomi nem fog meghalni, mert hogy az egyik volt Ovis társamnak a barátja így halt meg. És akkor én csak néztem, hogy szerintem azt se tudja, hogy mit beszélt, hanem ez csak is a kísértő lehetett. Gyors imádság, és nem tudott rám hatni. Reggel, mikor mentünk a műtétre, akkor is izgultam persze, hogy hogyan fogja viselni, de tényleg nyugodtság volt bennem. És Isten szeretete végig megmutatkozott, végig ott volt velünk, ő is jól viselt a műtétet, az altatásnak sem volt semmiféle plusz negatív hatása, és azóta is hősiesen nem állhat lábra, hanem föltartott, tehát kitámasztott lábakkal ücsörög, fekszik, és így másfél hete már ezt így bírja, de még egy hétig kitart. A következő énekből is így mindenkinek a figyelmébe ajánlom azt a 2 sort, hogy félelem, ha bánt, nyereség kísér, tőled elszakadnom, ne hadd semmiért. Nekem sokat segített, hogy a félelmeimben is Istenhez tudtam fordulni. Thank you.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai délutáni istentiszteleten, amely az első igazán tavaszi gitáros istentiszteletünk volt. Szeretettel köszöntöm mai igehirdetőnket is, Csenki Andrást, aki a rákosfalvai gyülekezetből, templomból érkezett közénk. Ő korábban, és innen szerintem többen így is ismerték őt, és onnan is ismerhették, az zuglói gyülekezetnek volt éveken keresztül beosztott lelkésze, és most nagy örömünkre szomszéd gyülekezet vezetője. Reméljük, hogy még lesznek ilyen találkozások. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Már mi is öregszünk, mert amikor már én is úgy mutatok be valakit, hogy több mint 15 éve ismerjük egymást, ez azt jelenti, hogy eltelnek az idők. Együtt kezdtük a teológiát, és együtt fejeztük be, úgyhogy talán hallhattam az élete első ige hirdetését, és nyilván reméljük most nem az utolsót itt. Az Isten adjon a szolgálatához erőt, kitartást, a gyülekezetében épülést, ajándékokat, és egész családja számára most jobbulást, mert őket is elkapta ez a furcsa időjárásos influenza. Hát az Isten áldását vigyed innen közülünk. Köszönjük még egyszer, hogy eljöttél ide. Szeretnék még egy-két közérdekű dolgot mondani. Mint mindig, most is lesz szeretett vendégség az Isten tiszteletünk után. Szeretettel várunk mindenkit ide a gyülekezeti házunkba az utca túloldalára, egy kis beszélgetésre, egy kis együttlétre. Szeretnék még két dolgot hirdetni. Az egyik az a holnap estével kapcsolatos, a dolgozók biblia óráját szoktuk tartani. Mindig a gitáros istentiszteletet követő hétfőn este, 7 órakor. Ez egy olyan biblia óra, amire szívesen hívjuk és várjuk mindazokat, akik akár a gyülekezetünk eddig meglévő, jelenleg működő csoportjaiba valamiért nem tudtak beilleszkedni, nem velünk kezdtek talán. Minden kezdet nehéz, és egy csoportba való beilleszkedés is az, de ha valaki úgy gondolja, hogy egy kicsit többet szeretne a gyülekezetből megismerni, akár ezekből a tanításokból, az Isten igéjéből, akkor szívesen ajánlom ezt az alkalmat holnap este 7 órakor, abban a gyülekezeti házban, ahova most mindjárt átmegyünk a szeretett vendégségre. És még egy dolgot szeretnék hirdetni, hogy egy kezdeményezésre egy erdélyi kirándulást szerveznénk, ha lehetséges, akkor főként a gyülekezeti tagok számára, és egy előzetes felmérést készítünk. Ez azt jelenti, hogy egy körutazásról lenne szó, 5 napról, amelyben Erdély területén híresebb református templomunkat látogatnánk meg idegenvezetéssel. Mindent szerveznek, ennek az összköltségét még nem tudjuk pontosan kiszámítani, de olyan közel 50 ezer forintra kell számítani, tehát nem kis összegről van szó. Viszont egy nagyon jó közösségi alkalom lehet a gyülekezetben is. Ha valakit ez részletesebben érdekel, a kijáratnál fénymásoltam újból ilyen szórólapokat, meg lehet tekinteni, hogy hova mennénk. Viszont az előzetes jelentkezés, ami még semmire nem kötelez senkit, csak igényfelmérés lenne, arra szükségünk lenne a jövő hét végéig. Tehát tessenek rajta egy kicsit gondolkozni. Ha van, aki szívesen ebbe benevezne, akkor kérem, hogy azt a lelkészi hivatalba jelezze. Az időpontot azt el tudom mondani, az augusztus 21 és 26 között lenne. Tehát a tájékoztatót itt a persely alatt meg lehet találni. Isten tiszteletünknek így a végéhez és a hirdetések végéhez is értünk. Közösen most fennállva fogjuk Isten áldását venni, és azt énekszóban megerősítjük. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.